Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked, hogy az életünket megtartottad, köszönjük, hogy ma este itt lehetünk. Hálás a szívünk azért, hogy a te igédből számunkra mindig forrás fakad, és köszönjük azt, hogy nem csak mások válnak forrássá számunkra, vagy ez a könyv válik azzá, vagy a hirdetett ige válik azzá, hanem azt ígérted, hogy aki benned hisz, annak a bensejéből örök életnek vizei ömlenek. Köszönjük neked, hogy mi is válhatunk ilyen forrássá mások számára. Nem könnyű ezt elhinnünk, Istenünk, amikor látjuk a saját botladozásainkat, látjuk azt, hogy tévedésben vagyunk, hogy hamisság s bűn vagyok, de köszönjük azt, hogy te igazság és irgalom vagy, kegyelem vagy s égi jó, mely minden bűnt eltörül. És most ezt kérjük, hogy hagyd, hogy gyógyító folyó mosson benn belül. Ezt az éltető életet, lüktetést várjuk tőled, Istenünk. Köszönjük neked, hogy szent lelked tudja közölni a te valóságodat. Szent lelked és mi tudunk azonosulni veled, hogyha te magadhoz emelsz bennünket. Kérünk szépen téged, hogy a mi határainkat tágítgasd most ezen az estén. Mutasd meg a lehetőségeink többletét, azt, hogy mi minden van abban a csomagban, amit Krisztusban nekünk adtál. Bátoríts és biztos bennünket, Urunk, hogy merjünk többet élni, többet várni, többet bízni abban, vagy benned, amiben te járatsz bennünket, hogy mi minden van elrejtve a hívő életben. Kérünk, hogy tégy minket alkalmassá is egyben az abban való járásra. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztusért, és védj körül a te szereteteddel. Ámen. Kedves testvérek, az igét a Bírák könyvéből olvasom, a 7. részből egy hosszabb részt, a 9. verstől a 22-kel bezárólag Bírák 7, 9-től 22-ig, és mondta az Úr azon az éjszakán Gedeonnak, kelj fel és menj alá a táborba, mert kezedbe adtam az ellenséget. Ha pedig félsz lemenni, menj le te és púrát a szolgád a táborba, és hallgasd meg, hogy mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és Púrá, az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak. És a midianiták és az amálekiták és a napkeletiek minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövegynek, ami a tengerpartján van. Mikor pedig Gedeon odament, ime az egyik férfiú éppen az álmát mesélte el a másiknak, és ezt mondta. Ime álmot álmodtam, és egy sült árpa kenyér hengergett alá a midianiták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt úgy, hogy eldőlt, és felfelé fordította azt, és a sátor ledőlt. A másik aztán felelt, és ezt mondta. Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta Isten a midianitákat és azoknak egész táborát. És mikor hallotta Gedeon ez álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtotta magát és visszatért az Izrael táborába, és ezt mondta. Keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midian táborát. És a 300 embert 3 csapatba osztotta el, és mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat a korsókba. És ezt mondta nekik. Én rám figyeljetek, és úgy cselekedjetek, és imé bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amint én cselekszem, ti is úgy tegyetek. Ha én a kürtbe fújok, és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok, az Úrért és Gedeonért. És lement Gedeon és az a 100 férfiú, aki vele volt a tábor széléhez a középső éjjeli őrváltáskor, és kürtöltek a kürtökkel, és összetörték a korsókat, amely a kezükben volt. És kürtölt mind a 3 csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltottak. Fegyverre az Úrért és Gedeonért. És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott és menekült. És mikor a 300 ember belefújt a kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő fele barátja ellen az egész táborban, és egész Bécsitáig futott a tábor, Czörírá felé, Abel-Mahóla határáig, egészen Tabbaton túl. Egy szép történetnek a vége, az utolsó epizódja ez a mostani, amit olvastam. Szerintem mindenki ismeri ezt a történetet, csak néhány mondatban felelevenítjük. A Bírák könyvében játszódik ez a történet, amikor még nem volt király Izraelben, hanem Isten maga vezette az ő népét, úgy, hogy mindig időről időre egy-egy alkalmas, karizmatikus vagy szentlélektől felkent embert választott arra a célra, hogy az ő népét vezesse, jogilag is, vallásilag is, meg hadászatilag is. Ez az időszak Isten népében olyan volt, mint egy hullámvasút. Voltak jó időszakok, és voltak rosszak, és ezek szinte ritmikusan váltakoztak. Amikor Isten népe elhajolt az Úrtól, és általában abba a kísértésbe esett, hogy elkezdte a szomszédos népek életgyakorlatát folytatni, és isteneit imádni, akkor általában nagy nyomorúságba jutottak, nagyon elszegényedtek, rájuk tört az ellenség, és akkor elkezdtek kiáltani az Úrhoz. Amikor kiáltottak, akkor az Úr többnyire meghallgatta őket, másik bírót támasztott, egy új vezért, akit ő felkészített, és ez az új vezér többnyire győztesen vívta meg az ellenséggel a harcokat, és aztán újra egy bizonyos időszakra békesség lett Izraelben. Nos, egy ilyen nagyon nyomorúságos időszakban történt az, hogy Isten népe kiáltott szabadítóért, és akkor Isten meghallgatván az ő népét elhatározta, hogy megszabadítja őket a midianiták és az amálekiták kezéből. Nekik az volt a szokásuk, hogy megvárták az aratást, és amikor a nép már learatta a búzát, meg az árpát, meg kicsépelték azt, akkor lerohanták Izraelt, és kifosztottak mindent, mindent elvittek, az egész éves termést. És Isten választotja Gedeon is, úgy találkozik az Úrral, hogy éppen egy zárt helyen, egy présházban csépeli a búzát, és próbálja menteni a menthetőt, amikor Isten angyala megáll mellette, és azt mondja, hogy az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon nagyon elcsodálkozik ezen a mondaton, bele is köt ebbe a mondatba, ha az Úr velünk van, miért történik velünk mindez, és különben se vagyok erős vitéz, nem tudom megszabadítani az én népemet, mert a legszegényebb az én nemzetségem Izraelben, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Ezzel a beszélgetéssel tulajdonképpen már elkezdődött Gedeon felkészítése. Ez már az első beszélgetés, amiben az ő identitását Isten megadja. Az ő identitása pedig ez, hogy az Úr veled van, erős vitéz. Innentől kezdve bármi lesz, erre a mondatra kell ráhagyatkoznia. Isten szeretettel elveti a szívébe a magot, mikor már Istennel beszélget, akkor tulajdonképpen észre se veszi, hogy már a hit magva benne van a szívében, és ez a kicsi mag duzzad, erősödik, csírázik, és szét fogja lökni a maga körül a burkot, és ami Gedeonban elvégeztetett, az foghatni a családjára, az egész népre, sőt az ellenfélre is. Az első nagy feladat Gedeon életében, hogy le kell dönteni azt az oltárt, azt a pogány áldozati oltárt, ami az édesapja kertjében van. Ez egy nagyon kockázatos vállalkozás, de Isten ad mellé segítőket, és noha az egész nép fellázad, de éppen az édesapja kell a védelmére. Ezen túl vannak. A következő az, hogy sereget kell gyűjteni, és Isten megmondja, hogy kik mehetnek a csatába, nem Gedeon választja ki őket, hanem Isten megmondja azt, hogy milyen kritériumok alapján választjuk be őket, és amikor már együtt van egy sereg, és elég sokan vannak, akkor Gedeon azt mondja, hogy hát ez azért kevés, mert az ellenség sokkal nagyobb létszámban képviselteti magát. És Isten akkor valami hajmeresztőt csinál, azt mondja, hogy nem igaz, hogy kevesen vagytok, túl sokan vagytok. És a 30 000 sereget lecsökkenti 300-ra. Ezt is Isten dönti el, és ő dönti el, hogy ki az a 300, aki mehet. Közben Gedeon személyes lelki gondozásra szorul, folyamatosan fél. Ha elolvassuk a történetét, akkor nagyon kedves az, hogy ezt a nagyon emberi oldalát bemutatja nekünk az ige, és Isten őt folyamatosan lelki gondozza, és az ő félelmeit gyógyítja. Ott van a gyapjús próba, amivel Isten megerősíti őt, hogy valóban őt hívta el, nem álmodik, nem magának beszélte be, hanem az Úr választotja ő. És még az utolsó éjszakán is, amikor már szembeáll egymással a két csapat, és már csak egy pár óra választja el őket a küzdelemtől, akkor Isten még mindig látja Gedeonban a félelmet, és azt mondja, hogy menj le az ellenség táborának a szélére, és hallgatózz egy kicsit, és hallgass meg, hogy mit beszélnek. És innen olvastam a történetet, hogy lemegy Gedeon, belehallgat egy beszélgetésbe, amiből kiderül, hogy az Úr már járt a midianiták táborában, és már félnek. Hogy ez a bizonyos pszichológiai hadviselés is elindult. És ott a midianiták egymás között megbeszélik az álmukat, és azt mondják, hogy ez az álom azt jelenti, hogy a Gedeon le fog győzni bennünket, Isten Midiánt Gedeon kezébe adta. Jön a csata ideje, és Isten szabja meg azt, hogy mik lesznek a fegyverek, milyen fegyvernemet kell választani, érdekes módon semmilyen csapkodó, vágó, szúró, öldöklő fegyver nincsen, korsó van, fáklya van, és kürt van, és itt olvastuk azt, hogy miközben ezeket használják, aközben Isten elvégzi azt, hogy hozzá se kell nyúlni az ellenséghez, még nagyon közel se kell hozzájuk menni, csak körbeveszik a táborukat, és annyira összezavarodik az ellenség, hogy egymást kezdik kaszabolni, és menekülnek, menekülnek, menekülnek. Gyakorlatilag nem olvastam végig, de csak üldözni kell őket egy kicsit, és aztán összeszedni az elhaigált zsákmányt. Miért mondtam el ezt a történetet, és mi köze van ennek a történetnek egy bűnbánat Isten tisztelethez? Testvérek, azért mondtam el, mert azt gondolom, hogy szép a bűnbánat, de Isten népe nem élhet bűnbánattól bűnbánatig. Isten népe nem élhet egyik bűnbánati Isten tisztelettől vagy sorozattól a másikig. Nem élhet örökös bűnbánatban és örökös lelkiismeret furdalásban. Mert azért ebben az is benne van. Isten nem csak azt szeretné, hogy mi lássuk a bűneinket és a fölött szomorkodjunk, bár már ez is egy szint, de ettől nekünk Isten Jézus Krisztusban sokkal többet akar adni. Nevesül minket az Isten győzelmekre szánt. Minket nem arra szánt, hogy végig küszködjük és végig szomorkodjuk itt ezt a nyomorúságos földi életet, aztán majd csak bevonszoljuk magunkat valahogy Isten országába, hanem arra hívott el, hogy mi a hívő életben örömünket találjuk. Hogy mi megtanuljuk azt a fajta életformát, amiben győzelmeket arathatunk. Nem bűnbánattól bűnbánatig, hanem győzelemtől győzelemig élhetünk. Hogy sikerülhet legyőzni a bűneinket, a világot, a saját szívünket, a régi szokásainkat, vesztes hagyományokat, az atyáink házának a bálványait, az öröklött dolgainkat. Mi győzelemre vagyunk elhívva, és minket az Isten erre szánt. És közben tényleg azt tapasztaljuk, hogy csak bukdácsolunk a bűneinkben, állandó deficitérzésünk van, megint nem sikerül, sose sikerül, aztán elmegyünk valahogyan, akkor kicsit rendbepofozzuk magunkat az Isten tiszteleten. De honnan merítsünk erőt, és mi az az attitűd, mi az a hozzáállás, amivel győzhetnénk is esetleg, és akkor a bűnbánat Isten tisztelet mellett a győzelem Isten tiszteletei lehetnének, amikor arról számolnánk be egymásnak, hogy hogyan tudtunk győzni egy-egy helyzetben. És hogyan tudtuk azt Isten szerint valóan megoldani. És hogyan mentünk úgy át egy-egy ilyen kísértés szituáción vagy veszélyes helyzeten, amiben meg tudtunk maradni Isten szerint. És az nekünk nagy örömet jelent. És abból mindenkinek haszna lett, és az égen és a földön is ünnep volt ebben a győzelemben. Testvérek, ennek egy titka van, ezt elmondja nekünk a Szentírás, de nem csak az Ószövetségben, rengeteg igét mondhatnék, de nem húzom vele az időt, Isten katonákat keres. Győzni katonasággal lehet. Isten nem álmélkodókat keres, nem csodálkozókat, nem segítő foglalkozásúakat, nem álmodozó széplelkűeket, nem szimpatizánsokat, hanem katonákat. Erről Pál apostol is ír. Jézus Krisztus jó vitéze. Azt mondja magáról. Katonákat hív Isten a szolgálatra, és a katonákról pedig tudjuk azt, hogy azért ők nem folynak bele a világ dolgaiba, hanem nagyon összeszedetten koncentrálnak valamire. Egész pontosan valakire. A katonánál nagyon fontos az, hogy ne keveredjen függelem sértésbe. Ha látunk ilyen rendőrös meg katonás filmeket, akkor nagyon sokszor elhangzik az, hogy függelem sértést követett el valaki. A katonaságnál nagyon fontos a függelem, hogy a vezérnek, a parancsnoknak vagy a tábornoknak a szavára kell engedelmeskednie mindenkinek. A katonáskodásban nagyon-nagyon fontos a vezér szerepe. Egy katonának tudni kell, hogy ki a vezér. Azt is, hogy ki az ellenség, de azt még inkább, hogy ki a vezér. Amikor olvasunk ilyen nagyon-nagyon nagy hadvezérekről történeteket, akkor tudjuk azt, hogy legendákat szőttek a saját embereik egy Napóleon köré, egy Lee tábornok köré, egy Nagy Sándor köré. És olvasunk arról, hogy hogyan tudták ezek a vezérek motiválni az embereiket, hogyan tudták kétségbejtő helyzetekből visszahozni őket, hogy tűzbe mentek értük az embereik. Nos, nekünk, a mi seregünknek is van vezére, akit nem szabad szem elől tévesztenünk. Kiváló hadvezér. Az Isten kiváló hadvezér. Gondoljuk azt el, van-e még valakinek ilyen tábornoka, aki minden hatalom menjen és földön, és akinek semmilyen információ nem hiányzik a tervezéshez, aki mindenkiről mindent tud. Nem gondolom, hogy jobb tábornok keze alá érdemes lenni adni magunkat. Mi az, amit most megtanulhatunk ebből az igéből akár a mi vezetőnkről, a mi parancsnokunkról, a mi tábornokunkról? Négy dolgot szeretnék mondani, testvérek, és ez nagyon fontos, ez segíthet nekünk, hogyha lelki harcászatot akarunk tanulni, és győzni akarunk. Az egyik az, testvérek, figyeljétek meg, hogy szinte mindent ebben a gedeonos csatában, mindent Isten végzett el. Szinte mindent. A mi vezérünk ilyen. Kezetekbe adtam a győzelmet, de mindent. Ő hallotta népe kiáltását, ő támasztott Gedeonban szabadítót, Gedeont ő készítette fel, ő segítette, amikor a bálványt le kellett dönteni, ő adott mellé társakat, ő választotta ki mellé a sereget, ő mondta a kiválasztás kritériumait, ő bátorította folyamatosan a háttérben, ebben a csendes lelki műhelyben, ő volt az, aki végül az eszközöket a kezükbe adta, ő volt az, aki az ellenséget megfélemlítette, és ő volt az, aki végül szétzavarta az egész ellenséges tábort. Szinte mindent ő csinál. Ezek nagy aránytalanságok, mert a világi hadviselésben nem így van. De Isten ilyen, hogy a nagy részét ő állja, a nagyobb részét ő viszi. És igazából a mi részünk az nagyon kevés, majd látni fogjuk, hogy az nekünk elég, de igazából kevés a mi részünk. De azt a keveset kell, hogy mi tegyük meg. A másik, amit megtanulunk a mi vezérünkről, hogy nagyon nagy gondot fordít az előkészítés munkálataira. Sokkal nagyobb rész ebben a történetben is az előkészítés, mint maga az akció. Valahol olvastam azt, hogy Japánban építettek egy hidat, amit 9 évig terveztek, és 1 év alatt építettek föl. És a cikk írója odaírta azt, hogy nálunk Európában fordítva van, mi 1 év alatt megtervezzük, és aztán 9 évig építjük. Tehát nem mindegy, hogy milyen részletességgel van elvégezve az előkészület, és azt látjuk, hogy Isten hosszasan készítgeti Gedeont. Hosszasan megy ez az egész történet, és aztán pillanatok alatt lezajlik a csata. Testvérek, ez azt jelenti, hogy Isten az övéit soha nem küldi felkészületlenül semmilyen csatába, ebbe biztosak lehetünk. Minden, ami bennünket vár, minden, amiben majd meg kell állnunk, amilyen harcokban meg kell állnunk, azokra minket Isten felkészít. Lehet, hogy nem is sejtjük. Lehet, hogy évek óta készített már valamire, de bízzunk abban, hogy kiválóan tudja a dolgát. Felkészít az Isten. Nem küld pizsamában, papucsban a harctérre. A másik, amit látunk Istennél, hogy hatalmas aránytalanságok vannak a tábor létszámát illetően. Gedeon csapata 300, a midianitáké 132 000-es sereg. Ez azt jelenti, kiszámoltam, nem vagyok jó matekból, de elővettem a telefonos számológépemet, és az az eredmény, hogyha mondjuk a 300 embernek valóban kellett volna közelharcot vívni, akkor 440 ember jutott volna egyre. Értjük ezt a dolgot, hogy egyrészt ez azt jelenti, hogy Istennél nincs lehetetlen. Tehát olyan csatákat is megnyerhetünk, amikről már régen lemondtunk, hogy lehetetlen, hogy ebben a házban boldog legyek. Lehetetlen, hogy ezzel az emberrel én normálisan élni tudjak. Lehetetlen, hogy valaha egészséges legyek. Lehetetlen, hogy valaha megoldódjon ez a problémám. Lehetetlen, hogy ezt a vizsgát megcsináljam. Lehetetlen, hogy valaha abba az állásba kerüljek. Istennél ez a szó, hogy lehetetlen, ez nem értelmezhető fogalom. Tehát lehetetlen helyzetekből és arányokból az Isten győzelemre viszi az övét. A Dávid és Góliát történet az ugyanez, ennek a parafrázisa. És Isten mindig kicsiben kezd, és mindig lehetetlen helyzetből indítja az övét, ami üdvösségünk is lehetetlen helyzetből van, kegyelemből van, hogy senki se dicsekedjék. Hogy senki se dicsekedjék. Sokszor azt látjuk, hogy egy emberrel kezd Isten, egy üt történeti korszakot, egy Mózessel, egy darab Dáviddal, egy darab Ábrahámmal, egy elég, hogyha az engedelmes. Istennek mindegy, hogy kevés vagy sok által szerez szabadulást. Csegyszopók és gyerekek szája által szereztél magadnak dicsőséget. Mária énekében olvassuk ezeket, hogy gazdagokat küldött el az Isten üresen, és szegényeket töltött be javakkal. Tesz királyokat és dönt királyokat. Hogy Isten a világ szemetjét, a kicsiket, az egyszerűeket, a senkiket választotta ki. Hatalmas aránytalanság van. De egy ember plusz Isten, testvérek, az már túlerő. És egy negyedik, tehát ez fontos volt, hogy szinte mindent Isten végez el, az előkészületekre nagyon nagy gondot fordít. A harmadik volt ez, hogy lehetetlen aránytalanságokból is enged győzni, sőt segít győzni. És a negyedik, aminél talán elidézni érdemes lenne, az az, hogy a csaták Isten országában belül dőlnek el a szívben. A Gedeon csata nem ott dőlt el a hadszíntéren. Sokkal régebben eldőlt. sokkal régebben, amikor Isten megmondta, hogy kezetekbe adtam. Csak fel kell nőniük ehhez, hogy ezt elmerjék hinni, és növeszti Gedeont, a többieket, a társakat. Ehhez hitben kell felnőni ehhez a gondolathoz. De ez már réges-régen eldőlt. Testvérek, Jézus Krisztus olyan nagy ebben, ahogyan látjuk, hogy ő az egész életének a küzdelmét és a nagy csatáját, azt ő nem tűzzel, vassal, erőszakkal, tömeggel, hangoskodással, és nem tudom, mivel ért el, a szívében. Az a szívbéli engedelmesség, az a ragaszkodás az atyához, ami ott volt belül, ami nem volt látványos. Azzal ő világméretű, kozmikus méretű csatát nyert. Csak azzal, hogy ő hűséges volt Istenhez, és nem engedte magát letéríteni a küldetés útjáról. Azzal, hogy engedelmes volt egészen a keresztfáig. Az ő kicsiségében, aláhajlásában volt a legnagyobb Jézus Krisztus. Ebben, hogy ő ragaszkodott hűségesen ahhoz, amit neki az Isten mondott. A szívére ügyelt. A szívére ügyelt. Testvérek, ez a titka a győzelemnek. Mert mi változtatni akarunk. Meg akarjuk változtatni a világot. Meg akarjuk változtatni a másik embert, meg akarjuk változtatni az egyházat, meg akarjuk változtatni mindent. Látjuk, hogy nem jó. Persze, tényleg látjuk, hogy sok minden nem jó. És elkezdünk kifele harcolni. Lehet, hogy tisztességes eszközökkel, jó szándékkal. De aki az Úr harcait harcolja, annak belül vannak a harcai. Mi hát akkor a mi dolgunk? Testvérek, ezek a belső harcok, ezek a döntések, amiket belül meg kell hozni. Ezek döntés szituációk, ezek a belső harcok. Testvérek, szeretnék egy fontosat mondani. Csak a hívő embernek van választási lehetősége. Akikben nincs Isten szent lelke, akikben nem Jézus Krisztus lelke él, azok nem tudnak választani. Azok teszik azt, amit tanultak, teszik azt, amit gondoltak, teszik azt, amit látnak a világban, teszik azt, amit a korszellem diktál, teszik azt, amit az ösztöneik diktálnak, teszik azt, amit rutinszerűen mindig tettek, nem tudnak más tenni. De akiben ott van Isten lelke, a szabadságot ad arra, hogy egy szituációban eldönthetem, hogy most megyek neki erőből, ahogy szoktunk, vagy pedig másképpen járok el, és mondjuk Isten akarata szerint teszek. Neki megyek és leüvöltöm, mert most megérdemli, vagy pedig eszembe jut az, hogy magatokért bosszút ne álljatok, testvérek, mert az Úré a bosszúállás, és visszalépek. Kézbe veszem a dolgot, hogy most megfojtogatom az illetőt, és most behajtom rajta, vagy pedig visszalépek, és azt mondom, hogy az Úrra bízom. Ő tudja. És nem firtatom ezt tovább. Tehát ez csak egy példa volt arra, hogy ilyen döntések a belső harcok, hogy egy szituációban eldöntöm, hogy ahogy szoktuk, ahogy jár, ahogy ezt dukál, vagy pedig azt, hogy hogy van ez Isten akarata szerint. Egy példát hadd mondjak még, ez egy tipikus példa volt, amikor készültem, eszembe jutott, hogy volt egy, még gyülekezeti lelkész voltam, és volt egy olyan helyzet, amikor a felettesem visszavette tőlem a szolgálati autót, és odaadta egy másik lelkipásztornak, ez nyilván neki joga van, hogy szétossza a járgányokat, és én ezt teljesen igazságtalannak éreztem, mert úgy gondoltam, hogy aki kapta, az egy sokkal tőkerősebb gyülekezet, mint a miénk volt. Ők ezt maguk is meg tudták volna oldani. Én úgy éreztem, hogy több helyre kell járnom, és úgy éreztem, hogy az ifjúsági munka miatt is több feladatom van. És első pillanatban az első reakcióm az volt, hogy nagyon-nagyon igazságtalannak éreztem, és fel voltam háborodva. És akkor el is határoztam, hogy nem magamért harcolok, én most gondoltam, hanem az Úr ügyért harcolok, meg hát a gyülekezetemért harcolok. És akkor elhatároztam, hogy én most akkor szépen el fogok menni, és elmondom a főnökömnek, és érvelni fogok, és nem hagyom magam lenyomni. És ez úgy ért bennem, ford bennem, és akkor a valamelyik reggeli ige, mielőtt elmentem volna asztalt csapkodni, a Filippi levélből volt, és ez állt ott, hogy Pál írja, hogy megtanultam, hogy mindenekben megelégedett legyek, tudok bővölködni, és tudok szűkölködni is. És ott van egy mondat, ami arról szól, hogy mert hogy az Isten emberének kipróbáltnak kell lennie, tehát minden dolgot meg kell próbálnia, hogy tudja, hogy milyen bővölködni, milyen szűkölködni, megelégedett vagyok. És pár verssel később pedig ott volt az, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint a Krisztus Jézusban. És itt volt az én csatám, az én belső csatám, hogy most mit csinálok. Akarok-e érvényt szerezni a jogaimnak, vagy pedig hagyatkozom Isten beszédére, igaznak tartom, amit most Isten nekem üzent, és visszalépek ettől. És visszaléptem. Nekem ennyi volt a dolgom. Ezt a csatát itt megnyertem. Az csak hab volt a tortán, és jutalom volt, hogy Isten a külső hadszíntereken is harcolt értem, és néhány hónap múlva kaptam egy másik szolgálati autót, vadi újat, ráadásul dízelt. Ez egy kicsit tényleg olyan kedves gesztus volt Istentől, meg azt éreztem, hogy humorérzéke is van, de talán értjük ezt a példát, meg ezeket a példákat, hogy a belső harcok ezt jelentik, hogy nem kifele harcolok, és hadakozok, és túrok, és kaparok, és erősködök, hanem csak arra vigyázzak, hogy a szívemet tartsam az Úr közelébe, hogy online kapcsolatban legyünk, hogy én belegyek drótozva, és én értsem, amit mond, tegyem a dolgomat, járjak szeretetben és igazságban, én erre vigyázzak, hogy ez megmaradjon. Ez a lelki állapotom, ez az attitűd, ez a vele való szoros kapcsolat. Ha ez megvan, az összes többivel ne aggódjak, az meg fog oldódni. Isten lehet, hogy elvégzi, hogy valaki előtt kedvesítesz engem, és előre viszi az ügyemet, valamilyen csapdától megőriz, valamilyen betegségből meggyógyít, úgyhogy nem is gondolok rá, én csak ezzel törődjek, ezzel a végével. Gedeon legyen ott halló távolban az Úrnál, és csinálja, amit az Úr mond. Befejezésül még annyit, testvérek, hogy a döntéseink azok, amik miatt egyedül dicséret érdemlünk talán, mert amink van, azt Istentől kaptuk, ha valaki tehetségesen énekel, azért nem kell megdicsérni, mert a talentumot Istentől kapta, hogyha valakinek bármi másra van adottsága, és ezt szuper jól csinálja, azt Istentől kapta, az nem az övé volt, de hogy mikor, miben, mit döntünk, az a mi részünk. Az nem mindegy. Az nekünk van adva az a feladat, azt csak mi léphetjük meg, azt csak mi dönthetjük el, és ezekben lehet győzelmeket aratni. Egy-egy helyzetet megválaszthatok. Ez a keresztény ember szabadsága. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem a bűnök után kell már csak bűnt bánni, hanem föl kell vennünk egy ilyen harcosabb attitűdöt. Egy figyelmesebb, aktívabb, egy befelé aktívabb, odafigyelőbb hozzáállást, amivel az elején résen lehetünk, az elején elcsíphetjük a dolgokat, hogy ne csak bűnbánattól bűnbánatig éljünk, hanem győzelemről győzelemre. És ha vannak ilyenek, testvérek, akkor ezeket ne titkoljuk el egymás elől, hanem mondjuk el, mert nagyon-nagyon tanulságosak. Imádkozzunk! Édesatyánk, nagyon hálás a szívünk a nekünk írt történetekért. Köszönjük neked, hogy nem csak, hogy tanulságosak, hanem szent igék, amik bennünk nagy dolgokat végeznek el, amik a mi szívünket formálják, készíteszik, kondicionálják, erősítesznek, döntésekre sarkalnak, bátorítanak. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy olyan sok szép győzelem gyűjteménye a te beszéded. Köszönjük most leginkább a te győzelmedet, köszönjük, hogy láthatunk téged hatalmasnak, dicsőségesnek. Minden áldás és tisztesség legyen azért, ahogyan te győztél. Senki más nem méltó arra, hogy vezérnek válasszuk, hogy tábornokunká tegyük, hogy vezetőnként tekintsünk rá. Egyedüliként senki más után nem megyünk, senki más Istent nem akarunk választani. Senki más nem szeretnénk az életünk közepébe tenni, élére helyezni. Te vagy méltó erre egyedül. Édesatyán, köszönjük neked a kísértés szituációkat, azokat a helyzeteket, amikor próbára van téve a szelídségünk, a türelmünk, a lemondásunk, a tisztességünk, a korrektségünk. Add, hogy ne ijedjünk meg ezektől a helyzetektől, ne dühöngünk ezeken, ne essünk kétségbe, ne az ördögöt hibáztassuk meg másokat, hanem vegyük ezeket természetesnek, mint amik alkalmak a győzelemre. Alkalmak arra, hogy megerősödjünk, és valóban jó vitézeiddé váljunk. Köszönjük neked ezt a hetet, annak az alkalmait, és kérünk téged valóban, édesatyánk, hogy a mi szívünket készítesd az úrvacsorához. Kérünk, Úr Jézus, hogy áld meg személyes életünket, családunkat, szeretteinket. Te látod, hogy milyen helyzetekben vagyunk, milyen kétségek vagy kérdések között. Mik azok, amikben hozzád kiáltunk, amikben tőled várunk segítséget. Kérünk, kopogtass be ezzel a segítséggel, vagy tőled jövő szóval, vagy küldj embert, ha kell, vagy angyalt, ha kell. Kérünk, hogy hadd láthassuk a te szabadításodat a személyes életünkben is. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.